Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlava Erihárd. Vendégünk ma este Hofmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára. Kezdi csokolom, jó estét
kívánok. Jó estét kívánok.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat.
Szívesen tettem.
A hétvégén a Nemzeti Tanév nyitón ön egyebek mellett bejelentette, hogy több mint 80 pedagógus és más szakember bevonásával elkezdődött a nevelést középpontba állító új értékrendre épülő közoktatási törvény előkészítése. Mi az elsődleges cél? Miért kell megújítani a közoktatási törvényt?
Ennek legalább két oka van. Önmagában, ha nem lett volna egy jelentős fordulat az idén az országban, akkor is meg kellene újítani. Ugyanis a 17 évvel ezelőtt elkészült közoktatási törvényt és a felsőoktatásit is hasonlóképpen az elmúlt 17 év alatt több mint 100-szor módosították. Ez önmagában véve elég indok arra, hogy egy ilyen toldozott-foldozott, sok tekintetben lyukas vagy éppen túlbiztosított törvény nem alkalmas már arra, hogy az oktatási rendszert irányítsa. A másik és ennél fontosabb érv az, hogy új értékalapra akarjuk helyezni az oktatást. Ügyet, annak megfelelően, ahogy az ország felnőtt lakosságának a többsége idén tavasszal döntött. Vagyis, hogy új irányt szabjunk az ország menetének, ezen belül az oktatásnak, amire különös hangsúly esik, hiszen az oktatási rendszer egy kicsit elő is készíti a holnap fiatalságát. Tehát egy olyan oktatási törvényre, olyan szabályokra van szükség, amely a helyükre teszi azokat az értékeket, amelyeket az elmúlt 8 évnek a kormányzása megbontott. Amely a rendre épül, a munkára épül, a fegyelmezett szorgalmas munkára, ami egy biztonságot nyújt a pedagógusoknak, jó kilátást a családoknak, és az egészséget is, a lelki-testi egészséget figyelembe veszi. Ezek a kulcsszavak, amelyeket felsoroltam, ismertek, a kormányprogramnak az alappillérei, az oktatásban pontosan ezeket követjük. Ezeknek jegyében módosítottuk már a törvényt és néhány jogszabályt a nyáron, és ezek képezik az eszmei alapját annak az új közoktatási törvénynek, amelynek a kidolgozásához hozzáfogtunk.
Hogyan tud egy jogszabály, egy értékrendet megjeleníteni, és valami módon szorgalmazni egy értékrendnek az elérését?
Ez elég sok területen tetten érhető. Ha megengedi, talán egy példával illusztrálnám a legjobban. 2003-ban úgy módosította az akkori kormányzat, illetve országgyűlés a közoktatási törvényt, hogy megtiltotta az alsó tagozaton az évismétlést. Ennek a törvénymódosításnak sok egyéb hibája mellett, ennek az egyszem módosításnak volt egy nagyon negatív erkölcsi üzenete, amely egy rossz értékrenden alapult. Azt tudnélik, hogy azt üzente a gyerekeknek és a szülőknek, hogy nem kell a kötelességet teljesíteni, anélkül is boldogulni lehet. És érdekes módon, azaz nem érdekes, hanem ez szükségszerű volt, ezt az üzenetet kiolvasták a törvényből, kihallották, mégpedig éppen azok, akikre a legkevésbé kellett volna, hogy vonatkozzon. És hát napirenden voltak az iskolákban olyan jelenetek, amikor egy-egy kisgyerek vagy egy szülő a fejére is olvasta a tanítónak, vagy akár az igazgatónak, hogy ugyan már ne papoljon neki itt munkáról, meg szorgalomról, úgysem tehet ellenük semmit, úgyis boldogulhat. Most azzal, hogy ezt az egy törvénycikket a nyáron módosítottuk, egy másfajta üzenetet fogalmaztunk meg a társadalom felé. Azt tudnélik, hogy a kötelességét az életben mindenki végezze. Kisgyerek, felnőtt egyaránt, mert ez a világrendje, csak így lehet kötelességre, szorgalmas munkavégzésre, feladatok elvégzésére lehet felépíteni egy olyan Magyarországot, amelyre mindannyian áhítozunk. És minden egyes paragrafusnak voltak éppen van üzenete. Ha egy törvényben túlburjánoznak a jogok a kötelességekkel szemben, akkor ennek bizony olyan üzenete van, hogy én vagyok a világ közepe, nekem mindenhez jogom van, mindent megtehetek. Ha viszont a jogok és a kötelességek egyensúlyba kerülnek, ez a szándékunk, majd az új közoktatási törvényben, akkor ez megint abba az irányba küldi el a pedagógiai kultúrát és a mindennapokat, hogy mindenki tegye meg a dolgát ott, ahol van. És ezzel együtt természetesen élhet a jogaival is. De nem dimenzionáljuk túl adott esetben a jogokat. És hát más példákat is mondhatnék. mindig fontos üzenete van, tehát egy törvénynek, még akkor is, hogyha a mindennapokban ez úgy ritkán tudatosodik, de az, hogy mit közvetít, milyen feladatokat szab, mi köré rendezi az oktatási rendszert, az is fontos. Például a jelenleg hatályos közoktatási törvény alapvetően szolgáltatásként értelmezi az iskola munkáját. Most a szolgáltatás az ugye egy olyan tevékenység, ahol nagyon fontos, hogy minden áron kielégítsük a szolgáltatást igénylőknek az igényeit, mert különben elszoknak tőlünk. Ha az utazási iroda nem olyan szolgáltatást kínál, amire a vevőknek, a felnőtteknek szükségük van, akkor az megnézheti magát és bezárhatja az ajtaját. Most az oktatás az nem ilyen, az iskola nem ilyen. Szolgáltat ugyan, vannak szolgáltató jellegű feladatai, de alapvetően közszolgálatot teljesít, mégpedig olyan közszolgálatot, amelyben a hivatásukat gyakorló, erre szakképzettséget szerzett komoly felelősségteljes felnőttek, pedagógusok szakmai alapokon végzik a munkájukat. És nem azon az alapon, hogy most mit igényelnek éppen tőlük a történetesen helytelenül irányított szülők, hanem olyan tanterveket alkotnak, olyan pedagógiai kultúrát valósítanak meg, amely a szakmai tudásuk szerint eredményes. Az új oktatási törvény nem fogja tehát kiszolgáltatni az iskolát a esetleg divatokat követő szülői igényeknek, hanem nagyon határozottan kifogálni amellett, hogy már pedig egy magyar iskolában az első években a magyar anyanyelvű képzésnek nagyobb teret kell szentelni, mint például az idegen nyelvi képzésnek. Sok szülő azt hiszi, hogy akkor tesz jót a gyerekének, hogyha heti 5 órában már angol tanítanak neki. Tehát sok-sok olyan példát mondhatnék még, amely mind visszavezethető oda, hogy egy emberközpontú, gyermek és pedagógus központú, egy tisztességes, becsületes társadalmat, jövő társadalmat építő iskolarendszert szeretnénk, ahol persze vidámság van, ahol szeretjük a gyereket, nem kell tehát senkinek sem attól félnie, hogy na most aztán valami nagyon szigorú, embertelen világ következik, szó sincs erről, de a komoly munkának megvan a ismét a becsület az iskolában.
Jó néhány pontot említett már, és ugye a közoktatási törvényről is szó esett, mint az elmúlt mondjuk 8 év, vagy 10-15 év, vagy akár a 20 év öröksége, és hiszen ugye azt mondta, hogy több százszor módosult ugye a rendszerváltozás óta.
Száznál többször 17 év alatt, igen.
17 év alatt. Hogyan jellemezné azt az örökséget, amit az önállamtitkársága átvett? Most az alapfokútatástól egészen a felsőoktatásig.
Igen. Romló teljesítmények mind a személyiség fejlődésben, tehát a szűken értelmezett nevelésben, mind a tanulmányi eredményekben, és nagyon leromlott közhangulat a pedagógusok világában. Most az előbbi és az utóbbi az szorosan összefügg egymással, ezért tehát az egyik legfontosabb teendő a pedagógusok megerősítése, hogy ismét bízzanak, hogy ismét higgyenek abban, hogy érdemes ezt a munkát végezni, hogy kiszámítható legyen a jövőjük, hogy érezzék, hogy az oktatás irányítás megbecsüli őket, mint ahogy valóban van. És a pedagógus jobb lelki állapota, nagyobb tudása, a munkájának az ellenőrzése révén juthatunk el elsősorban oda, hogy az oktatási rendszer, tehát az iskolai munka eredményei is javuljanak. Ez nem valamiféle szakmai szűklátókörűség mondatja ezt velem, vagy éppenséggel szakmai ártalom, mert hiszen én magam is a pedagógus pályán töltöttem el az egész életemet. Ezt ugyan régóta tapasztalja, tudja minden tanító ember, ugyanakkor az utóbbi években már nemzetközi komoly kutatási eredmények is egyértelműen igazolják, hogy a jó oktatási rendszer legfontosabb kritériuma nem a digitális tábla, nem a nem tudom milyen hókusz-pókuszok, hanem a jól képzett, jó lelki állapotban levő, testileg, lelkileg épp, egészséges gyermeket szerető pedagógus. Ezért tehát az új oktatás politika központi feladata és szereplője a pedagógus kell, hogy legyen, mert ezáltal válik valóban a gyerek majd a központi szereplőjével az oktatási rendszernek. A pedagógus előtérbe helyezése, tehát nem azt jelenti, hogy a gyereket háttérbe szorítjuk, hanem a gyerek érdekét azáltal tudjuk szolgálni, hogyha megteszünk mindent annak érdekében, hogy sok és minél több kiváló a helyzet magaslatán és a hivatása magaslatán álló pedagógus legyen és maradjon a pályán.
Milyen eszközeik vannak erre, hiszen ugye azt hallhattuk az elmúlt napokban a pedagógus bérek ügyében zajlott nyilvános vitában, hogy pénz jelenleg nincs több, vagy legalábbis nagyságrendekkel több a pedagógus pálya finanszírozására. Mit tud akkor tenni a tárca?
Végtelenül leszűkítenénk és leegyszerűsítenénk a témát, ha azt gondolnánk, hogy a pedagógusok helyzetének javítása az kizárólag fizetésbeli vagy anyagi kérdés is, az is, de emellett sok egyebet lehet és kell is tenni. Hát például azt, hogy a kormányzati nyilatkozatok mind arról győzik meg hitelesen a pedagógusokat, hogy fontosak. Amit tesznek, az a társadalom számára fontos. Hogy olyan szabályokat hozunk, amelyek nem gátolják, korlátozzák, hanem felszabadítják a pedagógus munkáját. Az is eléggé köztudott, elég egy kis pszichológiát olvasni hozzá, hogy a szellemi ember számára különösen, de minden ember számára az egyik legfontosabb húzóerő az a vonzó munka, az a motiváló légkör, amelyben azt élheti meg az ember, és így a pedagógus is, hogy szabadon szárnyalhat szabályok között, ellenőrzött módon, de olyan feltételek között, ahol az alkotó munkája kiteljesedhetik, ahol nem csip-csup fölösleges adminisztrációval terheli az oktatás irányzat, hanem olyan körülményeket teremt, hogy minden idejét és energiáját a gyerekekre fordítsa, ahol nem kényszerülnek arra, hogy évről évre teljesen fölösleges dokumentumokat gyártsanak valamiféle ideológia nevében, hanem kiszolgáljuk őket mindazokkal a szabályokkal és infrastruktúrával és eszközökkel, hogy megismétlem, hogy a gyerekekkel, az órájukkal, a tananyagukkal törődhessenek. Azon kívül, ha megoldjuk azt, hogy az életpályájuk kiszámítható legyen. Ehhez megint kell persze az is, hogy többlet pénzeket juttassunk, hogy többet keressenek, hogy legyen előrelépési lehetőségük, hogy bízhassanak abban, hogy jó igazgatójuk lesz, aki felkent vezetője, irányítója az iskola pedagógiai munkájának, hogy lesznek olyan külső szakemberek, akik tárgyilagosan, de nagy szakértelemmel megnézik azt időről időre, hogy mit csinálnak, azaz ellenőrzik a munkájukat, megerősítik őket a jó gyakorlatban, és ellátják tanácsokkal is, amennyiben tanácsokra szorulnak. Mert nagyon sok az elmagányosodott, elbizonytalanodott pedagógus, akit de senki nem törődött az utóbbi években, évtizedekben, akinek évek óta a tanítási óráját, a gyerekekkel való foglalkozását senki nem nézte meg, szakszerűen nem mondott róla véleményt, és bizony még a legmagabiztosabb ember is ilyenkor aztán könnyen eltévejed, vagy bizonytalanná válik, vagy esetleg azt hiszi, hogy a bölcsek kövét ő tartja a kezében, és mindent tökéletesen csinál. Erre is szükség van tehát, és hogyha mindezt együtt érzékelik a tanárok, akkor remélhetjük azt, hogy nyugodtabb légkörben, nagyobb bizakodással derűsebben fogják elkezdeni a tanévet. Tudja, azt tapasztalom magam és a munkatársaim, akik most a tanévnyitás kapcsán sok-sok fórumon, tehát tényleg százas nagyságrendű fórumon fordulunk meg, szinte kiürül a Szalai utca, azt tapasztaljuk, és ez rendkívül bizalomkeltő és igen nagy felelősséget is ró ránk, hogy a pedagógus társadalom pontosan megértette már ezt, hogy más világ kezdődik. Nem kell attól félniük már, hogy példaként említsek egy megtörtént esetet, hogy az oktatási miniszter idiótáknak nevezi őket azért, mert nem értenek egyet történetesen egy olyan reformjával, amit minden áron rá akar erőltetni a pedagógus társadalomra, anélkül, hogy figyelne a szavukra. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a tanító ember ismét emelt fővel járhasson, hogy azt érezhesse, hogy nem lesz kiszolgáltatva olyan ötleteknek, amelyek idegenek tőle, amelyeknek a jóságáról, hasznáról nem győződött meg.
Például az adminisztratív terhek mikortól fognak csökkenni, vagy mikortól fognak megszűnni a felesleges terhek? Ezt azért is kérdezem, mert több hallgatói kérdés is érkezett, valószínűleg pedagógusoktól. Van, aki egész konkrétan például azt kérdezi, hogy igaz-e, hogy szeptembertől nem kell két havi teljesítményi időkerettáblázatot vezetniük a pedagógusoknak. Tehát például ez, illetve azonáltal is feleslegesnek említett adminisztratív terhek mikortól szűnnek meg?
Ismerem ezt a két havonta történő beszámolást. Meg fogjuk nézni, és amint lehet megszüntetjük, mert értelmetlen és bosszantó és felháborító. De csökkentettük az adminisztrációt például azáltal, hogy nem kell semmiféle új programot írni az idén. Mi több, hogyha nemzeti alaptanterv és az új karettantervek életbe lépnek, akkor sem várjuk el tőlük, hogy több száz oldalas helyi tanterveket írjanak ismét. Én magam minden alkalommal, amikor iskolában járok, vagy pedagógusokkal találkozom, mindig azt kérdezem, hogy melyek azok az adminisztratív feladatok, amelyeket fölöslegesnek éreznek, és bizony azt tapasztalom, hogy ezeknek elég jelentős részét esetleg a fenntartó vagy az igazgató várja el az iskolától. Ezért bizony arra tudom buzdítani az iskolák fenntartóit és vezetőit, hogy ők is nézzék át, hogy vajon nem estek-e át a ló túloldalára, és ezt a nagy pénzhiányt és agyonszabályozottságot, amiben nyög az oktatási rendszer, vajon nem úgy oldották-e meg, hogy még nagyobb fölösleges munkát róttak a pedagógusokra. Vagy itt van például az irdatlan adminisztrációs mennyiség, amellyel a pályázatok járnak. Összkormányzati szándék, hogy a pályázatoknak az összeállítását, benyújtását, a beszámolók elkészítését egyszerűsítsék. Ez nem csak rajtunk múlik, de például már megtettük azt, hogy az egyik támó pályázaton belül, amelyben elég sok iskola részesült, és hát a tavalyi évben szembesültek azzal, hogy olyan feladatokat ró rájuk, amelyet nem is akartak, csak nem tájékozódtak időben, azt is egy kicsit egyszerűsítettük, és nem kell már arra számítaniuk, hogy a tanítási órák 25%-át összevontan, úgymond ilyen epohális keretben tanítsák, mindössze 5% az, amit hát el kell várni, hiszen a pályázati kiírásnak is egy jogállamban meg kell felelni. Úgyhogy ezek apró lépések, ide sorolhatnám még a kötelező alsó tagozat, belül kötelező szöveges értékelésnek a megszüntetését, amelyet szintén nagyon sok tanító ember úgy élt meg, hogy fölösleges, adminisztratív, bürokratikus, hiszen a gyerek nem ért belőle semmit, a szülő sem nagyon érti, azt kérdezik, hogy hányas a gyereknek a bizonyítványa. Ezt is úgy szüntettük meg, hogy nem írtuk elő kötelezőnek, hogy most már csak osztályozni kell, ha némelyik iskola úgy élte meg ezt az elmúlt pár évet, hogy a szöveges értékelést hasznosnak, jónak találta, eredményesen tudta alkalmazni, akkor ezt is teheti a továbbá. De hozzáteszem még egyszer, jó lenne, ha minden iskola fenntartó és igazgató is végignézni azt, hogy mit vár el a tantestülettől, mert a tanárok fejében azért nem mindig válik az ketté, hogy mi az, amit az oktatási rendszer vár el tőlük, és mi az, amit a fenntartó. Itt azért még elmondanám, hogy a pedagógiai munkának vannak olyan kísérő, szükségszerű, de írásbeli munkái, ami nélkül professzionális pedagógiai munka nem végezhető. Például ilyen az, hogy tanmenetet kell írni, ilyen az, hogy az órára, a tanítási órára írásban kell készülni, szándékosan ezt mondom, és nem azt, hogy óravázlatot, mert azért én pedagógiát tanítok, nagyon jól tudom, hogy ez nem elvárható heti 22 óra mellett, de az, hogy írásban felkészülni, jegyzetekkel menjen be egy órára, az egy olyan kísérő jelenség a tanításnak, ami a pedagógiai munkát segíti. Vagy az, hogy a gyerekekről személyiséglapokat vezessenek, ami egy kicsit kihalóban levő szokás, de jó lenne feleleveníteni. Ezek tehát nem adminisztratív terhek, hanem a pedagógus munkáját segítő szükségszerű írásbeli munkák. Ezeket nyilvánvalóan nem fogjuk eltörölni, mert hiszen akkor a munkaminősége romlana.
Úgy, amiről eddig beszéltünk, az a már a pályán lévő pedagógusokra vonatkozik. Hogyan lesz ez a pálya vonzó a fiatal szakemberek számára? És ugyan azt mondta, hogy minél magasabban képzett, minél jobban képzett, minél inkább rátermett embereket szeretnének a pályára csábítani, de hát ugyanazt lehet látni, hogy ha valaki igazán jól beszél nyelveket, ha mondjuk meg tud oldani egy másrafogó egyenletet, akkor valószínűleg a valamelyik multinacionális vállalkozásnál fog el kikötni, és inkább közgazdasági egyetemre megy, mint mondjuk a tanári pályát választaná. Szóval hogyan lesz ez a pálya vonzó a fiatalok számára?
Az általános tendencia, nem tagadom, hogy ez, amit ön mond, de azért én nagyon sok olyan tanárt ismerek, aki tudományos fokozattal rendelkezik, több diplomája van, és saját döntés alapján megy, vagy ott marad az iskolában. Ugyanis ez a pálya önmagában vonzó. Ami miatt sokan elfordultak tőle, az az alacsony fizetés, és azok a körülmények, amelyekben a pedagógus nem tudta megélni a szakmai önállóságát, nem értelmiségi embernek érezhette önmagát, mert agyon szabályozták mindenféle teherrel, ráadásul az alacsony fizetése arra kényszerítette, hogy másodállást vállaljon, és kizsákmányolta önmagát. Ezért a pálya vonzóvá tételében igen nagy szerepe van annak, hogy a fizetéseket emeljük, nem csak a pályakezdőkét, mert az viszont méltánytalan lenne az idősebb tanárok részére. De mindannak is szerepe van, amiről az előzőekben beszéltem, és amely változásokat keretbe fog foglalni egy olyan pedagógus életpálya modell, amely tehát kiszámíthatóvá, biztossá teszi az előrehaladást és a pályán való megmaradás és megkapaszkodás és fejlődésnek a lehetőségét. Na most, ha a pályán levő tanártársadalom látni, érzékelni fogja ezeket a változásokat, ismét bízni fog az oktatás irányításban, és nem ellenségnek tekinti, hanem partnernek, valóban vezetőnek azokat a személyeket, akik az oktatásügy szolgálatára szentelték magukat, akkor valószínűleg nem azt fogják mondani a 11-es, 12-es középiskolás tanítványaiknak, hogy jaj, csak pedagógusnak ne menj, mert az szörnyű, hanem észre fogják venni azokat a gyöngyszemeket, amelyek a tanítványaik között megbújnak, és azt fogják mondani, hogy hát benned látok olyan lehetőséget, hogy kiváló lennél ezen a pályán, és rábeszélik. Itt kezdődik, mert ma sajnos az a helyzet, hogy a lelkiismeretes középiskolai tanárok többsége lebeszéli a tanítványait. Tehát ez elég hamar megfordulhat, és mint mondtam, érzékelünk már is ilyen jelenségeket, hogy a pedagógus társadalomnak igen nagy százaléka olyan üzeneteket küldözget felénk, hogy igen, érdemes, értik, hogy új időszámítás kezdődik, és új világ kezdődik, és megmaradnak, és segítenek, és ugyanazt akarják, amit mi. De ehhez még az is kell persze, hogy a pedagógus pályát választó fiataloknak a képzése más legyen, mint ami jelen pillanatban. Ezért a terveinknek jelentős része a pedagógus képzés és a pedagógus továbbképzés rendszerének a megújításával foglalkozik, mind tartalmi, mind strukturális vonatkozásban.
Hoffmann Rózsa, Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkár az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.